Köszöntök mindenkit! A számítógépes nyelvészként dolgozom, és mint ilyen elég sok elmélettel kell foglalkoznom. Különböző eszközöket kell kipróbálni egy-egy adott feladathoz, és általában ezek a különböző eszközök különféle elméletek alapulnak, vagy legalábbis különféle elméletek motiválták ezeket az eszközöket. És én nem tudom megkerülni azt, hogy 5 évig tanultam a filozófiát, szeretek elgondolkodni azon, hogy miért van az, hogy ennyi elmélet van. Mindegyik nagyon szépen konzisztens, de mégsem tud mindent megoldani. Nagyon szeretünk ugye mi nyelvészek veszekedni egymással, hogy az én elméletem milyen szép, a tiéd milyen csúnya. És ennek a gondolkodásnak az eredménye lenne ez az előadás. Az első, az egy idézet lenne, ezt nagyon szeretem, ugye minden modell rossz, de néhány hasznos. Ez az én esetemben nagyon igaz, ugyanis soha nem találtam még olyan nyelvi modell, ami megoldaná minden problémámat, ami kell. Viszont vannak nagyon hasznos eszközök. És a modellgondolkodás nagyon felkeltette az érdeklődésemet, ugyanis a társadalomtudósok körében, akik különösen közgazdaságtudományokban, nagyon-nagyon bevett formális elméletek vannak, de soha nem állítják azt a nyelvészekkel szemben, hogy ők leírnák a valóságot. Mindig azt mondják, hogy a modell csak egy eszköz a kezükbe, hogy megértsék, hogy hogyan viselkednek az emberek. Én elkezdtem így viszonyulni a nyelvi modellekhez. És napjainkban volt egy konferencia az MIT-n, ahol Chomsky, a manapság divatos gépi tanulási elméleteket, hogy úgy mondjam, lefitymálta. Erre született Peter Norvignak egy nagyon remek kis esztéje, amiben kifigurázta Chomskyt. Első körben ezeket ismertetném a hallgatókkal gyorsan. Ezután megvizsgáljuk, hogy hogyan is állunk ezekkel a modellekkel. Turing a számítástudomány és a modern logika egyik atya egy nagyon remek példa arra, hogy a szabályalapú megközelítés és a statisztikai módszerek nem zárják ki egymást, hanem tulajdonképpen az érem két oldalát adják. És az előadás központi témája az információ elmélet lesz. Claude Shannon munkája nyomán fogjuk megvizsgálni, hogy mit nyújthat nekünk ez a modell a nyelvreírás során, és hogyan ad alkalmat arra, hogy kibékítsük egymással a két szemben álló iskolát. És végezetül, nagyon röviden, az információ elmélet után egy kis logika érintőlegesen következik. Van bentem dinamikus, episztemikus logikája, nagyon szépen megmutatja, hogy mennyire együtt tud működni ez a két megközelítés. Nem kell megérni, igyekeztem a formális részét az előadásnak a lehető legkisebbre szorítani, szóval főleg beszélni fogok, és nem lesznek fent képletek a diákon. No, egy szép idézet, aminek az a lényege, hogy nemrég az MIT-n volt egy konferencia, amit említettem, a mesterséges intelligencia, azt hiszem 60 éves évfordulójára, ahol Chomskyt kérdezgették. Szeretném megjegyezni, hogy ugye ez megint csak egy ilyen Chomsky idézet, tehát kicsit olyan, mint a preszokratikusok kapcsán, hogy ugye nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mit gondol, csak hogy mit jelentenek róla. Ugye az idézet lényege, hogy Chomsky nem érzi úgy, hogy egy egyszerű statisztikai leírás, például amikor a nyelvi példánál maradja, a szavak frekvenciáját, gyakoriságát táblázatba foglaljuk, összegyűjtünk különböző adatokat. Mennyiben magyarázza meg azt, hogy hogyan működik a nyelv? Hiszen ez csak szimpla adathalmaz, egy leírás. Tulajdonképpen valami ilyet akart mondani, de ezzel nagyon felkavarta a tudományos körök állóvizét. Egy sokkal pontosabb idézett tőle, szintén szóbeli közlés, de ez legalább egy konferencia volt, amiről születtek írásbeli feljegyzések. Mi baja van Chomskynak a nyelvi adatokkal, ha gyűjtjük? Minden nyelvi korpusz valamennyire elmozdul az ideális normál eloszlástól. Ha valaki nem tudja, hogy mi az, elég annyit tudni, hogy ezt szoktuk mondani például a nagyszámok törvényénél, hogy követ egy bizonyos eloszlást. Azt mondja Chomsky, hogy a nyelv esetében ezt nem tudjuk megadni, mert bármikor gyűjtünk adatot, nem tudjuk elérni azt, hogy ezt is szoktuk hallani közvéleménykutatási adatoknál például, nem tudjuk elérni, hogy a korpuszunk reprezentatív legyen. Miért nem tudjuk elérni talán egy szemléletesebb példa, mint Chomsky között? Például az, hogy ha gyakoriságot veszünk, az, hogy New Yorkban élek, az sokkal gyakoribb lesz, például az amerikai angol egy korpuszán, mint az, hogy Daytonban élek. És ezzel szemben a Norvi megközelítése és a statisztikai elméletek általában, különösen a gépi tanulás esetében megfigyelt jelenség, hogy akár egy rosszabb algoritmus is jobb eredményeket ad, hogyha rengeteg adatunk van. Tehát van valami ellentmondás a két megközelítésben. Ha mindig rossz a korpusz, akkor ne használjuk. De ha használom, akkor minél több adatom van. Ha rossz is az elméletem, egyre jobb eredményeket kapok. Ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a két kultúra csatája, egyrészt a szabály alapú, másrészt a statisztikai megközelítés. De a statisztikai megközelítésen belül is elkülöníthetünk két irányzatot. Az egyik, amit Chomsky valójában kritizál, az egyszerű, a régi módi korpusznyelvészetben bevett frekvenciagyűjtés, együttjárások számolgatása, táblázatgyártásnak szokták ezt a kollégák nevezni. De az alapvető kérdés mind a két megközelítés esetében az, hogy hogyan tudjuk leírni véges eszközökkel a nyelvet, ami potenciálisan végtelen. Akár elfogadjuk a rekurziót, akár nem. Potenciálisan az adatok halmaza végtelen. Erre kellene egy véges modellt alkotni. Chomsky-féle megközelítés ugye nagyon erősen kötődik a logika és a logika filozófiához. Általában ugye a szemantika modellelméleti alapokon nyugszik, a szemantika és a szintaxis pedig a rekurzió elmélete. A leíró statisztika és a korpusznyelvészet, ha más nem, a Zipf törvényből ismerős lehet mindenkinek. Ezt szokták mondani, hogy mennyire általános. Ugye az első, nem tudom én, 100 leggyakoribb szó elviszi mondjuk, mit tudom én, egy szövegnek akár a 80%-át is. Szokták ugyanígy mondani, hogy a frekvencia és a szóhoz kapcsolatában minél rövidebb egy szó, annál magasabb a frekvenciája, minél hosszabb ugye annál kisebb. Valami információt azért ad nekünk, nem véletlenül használják a nyelvészetben a korpuszokat, mert tulajdonképpen nagyon régóta. És itt jön a képbe, az utóbbi körülbelül 5 évben az informatikában történt egy hatalmas robbanás. Előtérbe kerültek az úgynevezett gépi tanulással foglalkozó, algoritmikus tanuláselméletre alapozott dolgok. Ebből igazából annyit kell tudni, hogy amit a Norvig idézett és akartam mondani, egyre több adatot generálunk, ezt mindenki tudja használni, sokan gondolom használnak Twitter, Facebookot, rengeteg nyelvi adat keletkezik. És ezeket akár nyerse, gyakran hülye elméletnek nevezett eljárásokkal is nagyon remekül lehet vizsgálni. De akkor hogyan is állunk ezzel? Azt szokták mondani, hogy ez valami két nagyon, de nagyon különböző megközelítés. Mielőtt rátérnék arra, hogy mégis hogy kapcsolódnak ehhez, nagyon gyorsan szeretnék végigmenni, hogy jöttünk el a szabály alapú megközelítés Herzberg, ez a Chomsky előtti íra lenne. Az első, ez Frege nevével mindenki szokott találkozni. Az idézetet azért szeretem nagyon, mert tulajdonképpen amire manapság a logikát, és ezt az egészet használjuk, mi a munkába, proofs are programs. Bizonyításokat ír az ember. A logikai jelölés ez nagyon közelálló nyelveket használnak a gépi tanulás során. Tehát a logika megadja azt, hogy hogy működnek ezek az eljárások. És a történelem első nagy számítógépje, amit Turing alkotott meg, az tulajdonképpen ugye Turing gépnek, egy logikai eszköznek, ami az eldöntés probléma megoldására jött létre, a fizikai implementációja. De mire használták ezt, hogy legyen benne egy kis kaland is, az enigma feltörésére, ami tulajdonképpen ilyen tanulás-elméleti megközelítése, ekkor még ugye nem volt ez a neve, de bayesian statisztikai módszerekkel elemezték ugye a német enigma kódokat. Tehát összetart a kettő, ezt azért szeretném kiemelni, mert rengetegen gondolják úgy, hogy a logikai szabályalapú megközelítés és a statisztikai módszerek kizárják egymást, szemben állnak egymással. És akkor elérkezünk a lényeghez, az információ elméthez. Nyilván nem térek ki minden kérdésre, mert azért ahhoz az idő is kevés lenne, illetve a hallgatóság türelme is, gondolom véges, és nem szeretik a formulákat minden, nem szereti mindenki annyira, mint én. A fő kérdésünk az most, hogy miképp lehet leírni statisztikailag a nyelvi jelenségeket. A mintavételezés, mint említettük, nem a legjobb dolog. Viszont jeleztem, hogy van ez a jelenség, hogy minél több nyers adatot tudunk berakni akár egy rosszabbul teljesítő algoritmusnak is, jobb eredményeket kapunk. Egyébként ez az iparban bevett gyakorlat, olcsóbb több adatot szerezni, mint mondjuk még egy okosabb algoritmust csinálni, keríteni még egy számítástudóst vagy matek PhD-st, egyszerűbb, hogyha adatot szerzünk és jobb eredményeket kapunk. De hogy lehet ez? Erre megoldás, amiről most legfőképp beszélni fogok, Shannon által bevezetett stacionáris ergodikus forrás. Neve az nagyon ilyen félelmetes, viszont annyira nem kell félni tőle. És ez közelebb visz minket az indukció problémájához is. Ugye az indukció problémája velünk van legalább Hume óta, de ugye régebb óta is. Hogyan tudunk következtetni egyes jelenségekből általános szabályokra? A szabályalapú megközelítés, ami logikában, ez ugye nem probléma. Axiómákat alkotunk, szabályokat, mindig általános dolgokról beszélünk. A nyelvészetbe például, hogy közelebb itt mondjak, bizonyos nyelvi adatokra kellene kitalálni szabályszerűséget, melyek aztán megmagyarázzák az egész sokaság viselkedését. Nos, nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni, hogy milyen az ergodikus forrás. Nulladrendű megközelítés, először is nézzünk ilyen generálásokat. Azt nevezzük nulladrendű megközelítésnek, fogjuk az angol karakterkészletet, és minden betű azonos valószínűséggel kerülhet egy stringbe, a karaktersorozatba. Generálunk így egy karaktersorozatot, ezt kapjuk. Betűk véletlenszerűen, nem tudunk sok mindent kezdeni vele. Vegyünk egy elsőrendű megközelítést, itt úgy generáljuk a karaktersorozatot, hogy minden egyes betű, az angol betűgyakoriságnak megfelelő valószínűséggel kerülhet bele a karaktersorozatba. Hát itt már azt mondjuk, hogy talán egy-kettő eleme lehet szó. Másodrendű közelítés. A ez már valamivel jobb, ha nem is mondanánk rá, hogy angol, de itt már például van egy van egy ending is, tehát már vannak közelítő szavak. Itt big ram gyakoriságokat használtunk. A big ramnak azt nevezzük a unigramnak az egyes betűket tekintjük, a big ram pedig a kettő ellenből álló sorozatokat. Például ennek a big ram felosztásra azt mondják, AC, CH, HI, ilyen, ez. Ezeknek a gyakoriságából generáltuk le ezt a másodrendű megközelítést. Harmadrendű megközelítés, ez megint csak egy példa, ilyenkor nem bi, hanem tri-ram gyakoriság alapján kezeltük a karaktereket, és ebből generáltunk egy karaktersorozatot. Hát ez már egész szószerű elemeket tartalmaz. Vegyük most az első rendű szószintű közelítést. Itt a angol szavakat, ahogy az első rendű közelítésnél a betűket, itt a szavak gyakorisága alapján generáltunk egy sorozatot. Hát, nem éppen grammatikus, de azért, ha nagyon akarom, bele tudok látni valami fajta struktúrát. Vegyük a másodrendű szószintű közelítést. Itt a szóbi grammok a statisztikái alapján generáltunk egy szósorozatot. Ez már azért sokkal jobban néz ki. No! És akkor a példák után elérkezünk oda, hogy mi az a stacionárius, ergonikus forrás. Ha egy forrás stacionárius, annyit jelent, hogy időben nem változik. Az időben nem változást ezt úgy képzeljük el, hogy bárhonnan kezdem el a mintavételezést, ugyanazok a valószínűségek jönnek ki. Tehát, hogyha végtelennek veszünk egy elsőrendű megközelítést, bárhonnan kezdem el és haladok, megkapom ugyanazokat a gyakoriságokat. Nézzük! Az idősor átlag egy ilyen stacionális forrásnál az lesz, ha elkezdek valahonnan mintákat venni, és leírom, hogy hányszor találkoztam például egy betűvel, egy bigrammal, vagy egy szóbigrammal. Az összesített átlag fogalmát úgy kapjuk meg, hogy képzeljük el, hogy van egy ilyen végtelen stacionárius forrásunk, mint például elsőrendű megközelítés. Ebből végtelenszer vehetünk idősor átlagot. Ezeknek az összege lesz az összesített átlag. Shannonnak a nagy ötlete az, hogy vannak olyan források, ezek az ergodikus források, amikor az idősor átlaga és az összesített átlaga megegyezik ezeknek minden esetben. Ez miért fontos? Tök mindegy, hogy melyik forrást vizsgáljuk, hiszen annak az idősor átlaga megegyezik az összesített átlaggal. Ezzel tulajdonképpen Shannon azt mondja, hogy az egy darab adatból is akár következtethetek az egészre, hisz ugyanaz írja le. És megoldódik az a problémánk is, hogy miért van az, hogyha növekszik az adatmennyiség, és hiába nem dolgozunk, reszelgetjük az algoritmusunkat, ha több adatot adunk neki, akkor is jobb lesz. Azért, mert ha növekszik a vizsgált szekvencia hossza, úgy kerülünk egyre közelebb a forrás valós átlagához. És így, ahogy láttuk, az elsőrendű, másodrendű sok-sok-sok-sok megközelítése, a karaktereket generáltunk, ahogy szógyakoriság alapján generáltuk, az ilyen információ elméleti megközelítésnek A lényege nem az, hogy statisztikai leírást adjunk, frekvenciákat gyűjtsünk, hanem hogy megtaláljunk egy algoritmikus módszert arra, hogy generáljunk ilyen szekvenciákat, melyeket összevetünk azzal, hogy mit látunk a valóságban. És ez közelebb is szavaz minket, ahogy mondtam, hogy a mindenféle nyelvészetet szeretünk emlegetni. Mindig szeretünk magunknak találni egy szomszéd várat, ahova bemehetünk. Ugye szeretjük a kognitív tudományt, szeretjük a matematikát, itt van ez az információ elmélet, ott van a biolingvisztika. Van egy halom különböző iskola, amihez szeretnénk oda csatlakozni. Én nekem van egy olyan vágyam, hogy egyszer lesznek olyan nyelvészek, akik veszik maguknak a bátorságot, és azt mondják, hogy a nyelvészet az nem más egy bizonyos szemszögből, mint metatudomány, ami ezeket az elméleteket vizsgálja. És ahogy említettem, a társadalmi tudományokban ez egy bevett módszer. Az információ elméletet például senki nem mondja azt, hogy kommunikációt például, hogy a társadalomtudósok vizsgálják, leírja a teljes mértékben Shannon elméleti modellje. Azt mondják, hogy ez egy kulcsot ad a kezünkbe ahhoz, hogy egy idealizált leírását adjuk annak a helyzetnek, amikor egyrészt tökéletesen átkerülhet az információ a kommunikációban a két fél között, illetve annak, amikor ez egy zajos csatornán történik. Senki nem mondja azt, hogy ezzel egy olyan modellt adott, amely a valóságot tükrözi. Annyit mondanak csupán, kaptunk egy eszközt, amivel megvizsgálhatjuk az adott szituációt. Ennek egy nagyon jó példája, hogy maradjunk a társadalomtudományoknál, Robert Aumann, Interactive Epistemology című cikkei. Aumann egyébként eredetileg matematikus, de közgazdasági Nobel-díjat kapott. Ő azért fontos, mert társadalomtudósként nagyon is tisztában van a modellek ilyen használatával. Ebben a cikkében két megközelítést alkalmazott, egyszerű játék elméleti szituációk leírásával. Az egyik egy statisztikai probabilisztikus megközelítés játék elméleti szituáció. Ez mindenki hallott, valamennyire már benne van a hétköznapi nyelvben is, hogy teszem azt, fogoly dilemma és hasonló, ezekről mindenki hallott. A másik megközelítés viszont visszavezet minket a szabály alapú leírásokhoz, amit bevezetőben említett Van Bentham dinamikus episztemikus logikájának az alapján írja le. És vegyünk egy példát végezetül, mindenki tudja, hogy redundáns a nyelv. Különböző szinteken ugyanazt kódolja, valamit jelöl a hangtan, és a mondatlan szintjén is. Miért van a nyelvi redundancia jelen? Egyrészt az információ elméleti szempontból tekintető az effektív kódolás problémájának. Az információnak át kell jutni a zajos csatornán. Ezt gondolom mindenki hallotta már a zajos csatorna fogalmát. Annyit jelent, hogyha képzeljünk el egy nagyon egyszerű dolgot, például a Tanú című filmben a radiátor híradón beszélnek egymással a foglyok. Használnak egyfajta morze ABC-t. Nem biztos, hogy minden esetben eljut a küldött jel, a kopogás, mert teszem azt, elnyelődik a rezgés a radiátor csövén. Ehhez ugye meg lehet állapítani információ elméleti módon, hogy milyen gyorsan kell küldeni a jelet, mennyire legyen redundáns, hogy átjusson, és mi a legjobb módja annak, hogy mondjuk a morze jelekkel kódoljuk az egyes szavakat, vagy betűkkel. Ezt tulajdonképpen annak a kérdése, hogy hogyan generáljuk és lekódoljuk az üzenetet. De milyen episztemológiai következményei vannak ennek? Szeretném kiemelni, hogy a szabályok és a statisztikai megközelítésnél két külön kérdést tennének fel. Az egyik magyarázatot próbál adni arra, hogy miképp történik szabályokon deduktív módon, hogyan lehet leírni valamit. Egyfajta preskriptív megoldás ez, nem abban az értelemben, amit például a nyelvművelők szeretnek, hanem hogyan lehet megadni olyan általános szabályokat, melyek mindig érvényesek. A statisztikai megközelítést sokkal inkább egyfajta empirikus érdeklődés jellemzi. Sokkal inkább én itt látom a különbséget. Ugyanerre a problémára adhat egy szabály alapú megközelítés is választ. Tekintsünk el attól, hogy most meghatározzuk azt, hogy hogyan, mennyire effektíven kódoljuk az üzenetet, amikor egy zajos csatornán át akarjuk küldeni. Vegyük elő egy kicsit a józan eszünket, és mit kell tudnunk, képzeljük el azt a szituációt, mit kell tudnunk ahhoz, milyen episztemológiai állapotban kell lennünk ahhoz, ha tudjuk, hogy a csatorna zajos. Mondjuk egy forgalmas úton állunk, át szeretnénk kiabálni a szemben lévő jó barátunknak. Nem tudjuk, hogy átjut-e az információ. Hányszor kell elordítanom, hogy 4-kor találkozunk a kávézó előtt, hogy tudjam, hogy el átérkezett hozzá. Illetve milyen viselkedést várjak el tőle, hogy biztos legyek abban, hogy megkapta az üzenetet. Milyen tudatállapotokon keresztül kell mennünk ehhez, és milyen kijelentéseket kell tennünk, hogy biztosak legyünk ebben. A dinamikus episztemikus logika tulajdonképpen ezt írja le, és akit érdekel, erre megvan az eljárás a küldőfél részére. Tulajdonképpen ez a procedúra, de nem kínzok senkit azzal, hogy ezt végigvegyem. Az érdeklődőknek szívesen beszélek az előadás után akkor erről. Ez lehet, hogy annyira nem hasznos. Nem tudunk ebből például kenyeret tenni az asztalra, hogy ha már az iparból jöttem, ilyenről beszéljek. Nem tudjuk eladni ezeket a modelleket. Mégis úgy gondolom, hogyha igazán érdekel minket a két megközelítés vitája, jó, ha tudjuk, mit nyújthat egy ilyen szabály alapú megközelítés. Viszont ez a szabály alapú megközelítés már nem az, ami például Chomsky esetében van. Láthattuk, küldőre írtunk protokollt és fogadóra. Nem egy darab szemszögből, nem a logikai totalitásból írjuk le ezt, hanem különböző ágensek együttműködéséből alakulnak ki ezek a procedúrák. És ez nagyon jól megvilágítja azt, hogy egy dolog, egy két oldalát írjuk le. A tanulás, illetve az érvelés, erre, ha valaki tud már jó magyar kifejezést, a reasoning about knowledge néven fut ez. Akkor van egy adott szituáció, aminek van egy ilyen algoritmikus tanulás elméleti leírása, és tulajdonképpen dinamikus episztemikus logika erről szóló érvelést adná meg. Úgyhogy mondandóm végén is elkezdtem. Remélem nem fárasztottam mindenkit le. Aki szeretne elérni a különböző csatornákon, illetve olvasgatni a témában tőlem, az itt elér, illetve itt megtalálja gondolataimat. Köszönöm a figyelmet és várom a kérdéseket.